Tehát akkor a mai utolsó blokkunkban Krasznahorkai Lászlóról és a Nobel-díjról fogunk beszélgetni, és ebben segítségemre lesz Zsadányi Edit, az ELTE összehasonlító irodalom és kultúratudományi tanszék egyetemi docense, az első Krasznahorkai László monográfia szerzője. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
Szervusz, köszönöm szépen, hogy hívtatok. Örülök, hogy itt lehetek.
Azzal szeretném kezdeni, hogy mennyire volt meglepetés ez a díj lévén, hogy egy széles körben ismert és sokat tárgyalt íróról van szó, mennyire számított ez meglepőnek?
Én már minden évben vártam, és szerintem többen vagyunk így. Egyébként éppen órát tartottam, és az egyik hallgató feltette a kezét, kérdeztem valamit, azt hittem, hogy arra akar válaszolni, és akkor mondta, hogy elnézést, most nem arra válaszol, de hogy Krasznahorkai Nobel-díjat kapott, szóval, hogy ez így óra közben ez egy örömhír volt. Örültem neki természetesen nagyon, de úgy nem volt igazán meglepő, mert már többször esélyes volt.
És ilyenkor, hogyha egy ilyen díj kiosztásra kerül, akkor változik valamennyire az irodalom, kifejezetten az irodalomtudománynak a hozzáállása az adott szerzőhöz?
Azt majd még meglátjuk, de én úgy látom, hogy amit most eddig, tehát a díj bejelentése óta eltelt időben tapasztaltunk, az, hogy hát nagyon sokan először is szerettek volna az intézmények gratulálni, az ELTE is több körben azonnal, aztán egy rövidebbet, aztán a hosszabbat, az akadémia is, és nagyon sokan. De utána a második körben pedig több konferencia szerveződik.
Tehát elindult ez a folyamat,
tanulmánykötetek, konferenciák, sőt azért azt is megjegyzem, hogy az ELTE-n már készítettünk az író 70. születésnapjára egy angol és német nyelvű kötetet, így most azt is könnyebben ki lehet adni. Tehát úgy én tapasztaltam azt, hogy így úgy azt látom, hogy mindenki szeretett volna valamit tenni, és hogy hát tényleg ünnepelni, és mindenféle figyelem, a kritikai érdeklődés, az irodalomtudományos érdeklődés is felé fordult, és ez valószínűleg még tartani fog, és lesz újabb és újabb állomása.
Igen, tehát akkor azt mondod, hogy láthatóak már a jelei annak, hogy lendül fel az érdeklődés az életműrájában, például
igen.
Mondjuk a Bécsben kutatható hagyaték után is növekedni fog akkor az érdeklődés?
Szerintem mindenképpen. És tehát azt örömmel láttam, hogy a bejátszásból is kiderült, de a további értékelésben is, hogy a művészetében mit értékelnek igazán, és akkor ezt a sokat hallott apokaliptikus és tragikus látásmódot, de azt is mondta, hogy a kiszolgáltatott emberek méltóságát hangsúlyozó művészi nyelv megalkotása, és ennek a kettőnek az összessége. Tehát ez egy nagyon fontos sajátosság a Krasznahorkai prózájának, és ezt érzékelte is, és ezt kiemelte a bizottság is.
De akkor maradva ennél az apokaliptikusságnál, ugye Krasznahorkai László nagyon népszerű Amerikában is, és Németországban is, és hát mennyiben helyes az az értelmezés, hogy ezek az apokaliptikus írások tulajdonképpen a német és az amerikai kultúrának, tehát hogy egy ilyen bűntudat az, amit érez ilyenkor az amerikai, meg a német nyilvánosság az elszegényedő félperiféria kifosztása kapcsán, vagy hogy mennyiben lehet ezt ráolvasni erre a népszerűségre?
Különbözik a német meg az amerikai recepció, mert a német az egyidejű szinten, és akkor azt hiszem már, igen, jól emlékszem, már 1990-ben lefordították a Sátántangót, tehát pár év múlva lefordították, és És akkor sokkal inkább a kelet-európai kommunizmus, szocializmus korszakához kötik, bár ezek a német recepciók is, tehát ehhez a történelmi szituációból indulnak ki, de mindegyik hangsúlyoz, hogy azért ez egy absztraktabb. Az Amerika jóval később, itt megjegyzem, hogy a Tarr Béla Sátántangó filmje után fordította le George Sirtes angolra, és akkor hatalmas nagy siker lett. És tehát jóval később, és én jó néhány amerikai kritikát végigolvastam, és akkor már azt látom, hogy a helyzet egy kicsit megfordult, hogy nem egy ismert történelmi tapasztalatból kiindulva értelmezik a művet, hanem fordítva, hogy a műből próbálnak valamit kiolvasni, hogy milyen érzés lehetett, és milyen magatartás mintákat, túlélési technikákat tapasztalhattak meg ebben a térségben korábban. Tehát, hogy ezt fordítva, tehát a műből próbálnak egy ilyen absztrakt kelet-európai kommunizmus koncepciót kialakítani, és akkor hozzá hangsúlyozzák itt az informátori hálózatot például. A németek kevésbé, mert sokkal inkább a Sátántangóban például hát az az alapvető történet, hogy egy elhagyatott mezőgazdasági telepen teljesen kilátástalanul élnek az emberek, és ahelyett, hogy a sorsukat kezükbe vennék, nem csinálnak gyakorlatilag semmit, és ebbe a helyzetbe lép bele egy hamis proféta, akit Irimiásnak hívnak, és egy szebb jövőt, a mezőgazdasági telep felvirágoztatás ítéli, ehelyett még kisemmizi azokat, amiük volt, mert a kis megspórolt pénzüket elveszi. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a nincs telenek kisemmizése és becsapása, és annak egy ilyen paradigmája ez a regény, és tehát ennek az amerikai recepció ezt a helyzetet a műből próbálja megérteni, a németek pedig a történelmi tapasztalatból magát a művet.
És hogy látod, mi az, ami a krasznahorkai recepcióban alulértékelt, és ahonnan érdemes lenne olvasni, de nem olvassuk, nem figyelünk rá annyira?
Hát újra a Sátántangót tudom mondani, mert ennek nagyon gazdag recepciója van, és itt már az évtizedek során változnak a hangsúlyok. Én azt látom, hogy először, és főleg például a német recepció, de magyar is, arra koncentrál, hogy hogyan lehet becsapni az embereket, milyen hatalomtechnikákat tartalmaz, milyen trükkökkel vezeti félre az embereket. Az újabb recepciók, és én is újra elolvastam, és mikor újra értelmezem, hát sokkal kevésbé az érdekel, hogy vezetik félre, hanem hogy milyenek azok az emberek, akiket ilyen könnyen félre lehet vezetni. És a regény első fele egy bemutatás ennek a kiszolgáltatott helyzetnek, és ennek a hangulatnak, életérzésnek, és a második része, amikor a becsapás történik. Tehát így újabban sokkal inkább az első részére érdemes figyelni, sőt, újabban, a legújabban most meg úgy azon gondolkodom, hogy a legvége a regénynek az arról szól, hogy ahelyett, hogy ott egy szép virágzó gazdaságot alakítanának ki, teherautóra pakolják az embereket, és elviszik őket a városba, és hogy ügynökök legyenek. És ez az út bevezető rész, ez kevésbé került a recepciók fókuszába, és mostanában még így látom, hogy innen is lehet olvasni, hogy a kiszolgáltatottakat, a legkiszolgáltatottabbakat végül is nem kirekeszti a hatalom, nem hagyja ott, elhagyatva őket, hanem pontosan beszervezi, és velük tartja sakban a többségi társadalmat. Tehát most meg lehetne nézni a regény vége felől újra ezt.
És egy kicsit az amerikai recepcióra rákötve, ott egyébként a hamis proféta alakját olykor ráolvassák az aktuálpolitikai helyzetekre, jellemző ez?
Szerintem kevésbé. Én sokkal inkább azt tapasztaltam, hogy az amerikai recepció absztraktabb. Uh-huh. De amit viszont szinte mindegyik recepció érzékelt, és szívesebben foglalkozott vele, az a tangónak az értelmezése, és ezt a táncot. Uh-huh. És akkor lehet úgy is nézni, hogy ugye tangóban egy-két előre-hátra, tehát hogy a visszalépéseket, előrelépés, visszalépés. Én nem ismerek olyan elemzést, és elég sokat olvastam, amelyik valahogy ne foglalkozna a tangó metaforával.
Beszéljünk egy kicsit az életműnek azzal a vonulatával, ami egy elég fontos vonulata a kelet-ázsiai kultúráknak a megismerése, és ezeket általában egyébként ilyen nagyon magasztos, ilyen utolérhetetlen, dicső kultúrákként ábrázolja Krasznahorkai, és a Kínáról meg a Japánról szóló szövegei sokak szerint egyébként orientalista szemléletűek, és hogy a kelet és a nyugat közötti különbséget egy kicsit eszencialista módon egyenlőtlennek láttatva írja le. Hogy látod, tartható ez az állítás, vagy azért ennél árnyaltabb a krasznahorkai műveknek a keletképe?
Én ezzel nagyon mélyen nem értek egyet. Uh-huh. Az orientalista felfogáshoz szerintem egyáltalán nincs köze egyik művének sem. Tehát ha most akár gondolunk az első, az Urgai Fogoly, aztán a északról, hegy, délről, tó, nyugatról, utak, keletről, folyó, vagy a rombolás és bánat az ég alatt.
És ha nem orientalista, akkor milyen egyébként?
Szerintem olyan, azt mondom, hogy azért nem orientalista, mert a keletről, tehát a Kelet-Európából keletre folytatódik ez az életmű, és ha orientalista lenne, akkor az egy nyugati uh-huh. szemléletet kellene rávetíteni a keletre. Másik, ha orientalizmusnak, az egy fontos gondolkodásmódja, hogy a nyugati sztereotípiákat vetíti rá. Tehát neki nincs is nyugati sztereotípiája, mert ő vér. Tehát egy kelet-európai látásmódból indul el keletre. Ez, de hogy a kérdésedre válaszoljak,
hogy... És akkor még egy alkérdést hozzátoldanék, hogy egyébként, de akkor mit jelent egy kelet-európainak a kelet?
A rombolás és bánatban ott előjön a kelet-európaisága, mert ott már az egy 2004-es, ott nagyon érzékenyen és nagyon határozottan nem a keleti filozófiáknak a forrását látja, bár azt keresi a rombolás és bánatban, hanem egy feltörekvő nacionalista világ hatalmi ambíciókkal rendelkező Kínát lát, és a rombolás és bánatban konkrétan azért megy, mert azt látja, hogy nyugaton az értelmiség elvesztette a befolyásoló szerepét, és keleten azért keresik a konfucianizmus hazájában, mert például ott hagyományosan a tanítóknak, az értelmiségnek fontos hatalmuk, befolyásoló szerepük van, és akkor ezt a kérdést teszi fel újra meg újra. És egyébként azért sem orientalista, mert akkor azt ételeznénk fel, hogy mondjuk, mint egy Robinson Crusoe, hogy a nyugati szemszögből próbál egy idegen területen érvényesülni. Itt azt látom, hogy nagyon is, tehát a keleti minták, keleti gondolkodás mintákat átérezve alkotja meg ezeket a szövegeket. Tehát például az Urgai Fogoly nem úgy indul el, hogy elindulok és megismerem azt a keleti világot, hanem hogy egy ilyen hívást hall. Nem tudja megfogalmazni, de onnan indul az egész, hogy a túloldalról hallja ezt a hívást, és akkor elindul felé. De nagyon fontos alakzatok, hogy a megismerés, a megismerés az, az, tehát a megismerő szubjektum az nem választható el a környezettől. Tehát a tér, például az északról hegy, a délről tó, nyugatról utak, keletről folyóban, az egy japán kolostornak a leírásáról szól, és ahogyan ezt a művet megismerjük, ahogyan lépünk be ebbe az építménybe és az építmény leírásába, úgy megtanuljuk olvasóként, megtapasztaljuk, hogy ahogy ez a tér minket is átformál. Tehát a tér nem háttér, hanem a szubjektum megismerő képességét alakító tényező. Tehát ezt, és ezt is így tanuljuk az olvasás során, meg még egy a csend és a szöveg kapcsolata, van egy ilyen szép rész, egy ilyen szintén a rombolás és bánat az ég alattban, hogy egy kínai bölcselővel beszélget, és közben egy ilyen gyönyörű kertben egy ilyen rituális teázás folyik, és nagyon keveset beszél, nagyon súlyosak a mondatai, a kínai félnek, és ebben a kultúrában a csend az a tudás beteljesülése. És egyre inkább haladunk az elhallgatás, a megismerés, a bölcsesség fele. A környezet is elcsendesedik, nagy csend van a környezetben, és megy vele a László úr nevű figura, megy vele ebben a megismerésben, és van egy pont, ahol visszafordul. És akkor megszólal az írói véna, hogy ő azért mégsem tud szavak nélkül élni. De megtette, tehát megközelítette az elhallgatás, a csendnek a kínai csend, a kínai értelemben vett csend, de átélve, és onnan visszafordul.
Egy másik
tehát nem orientálás.
Igen. Egy másik aspektus, amire nagyon kíváncsi vagyok, az az, hogy mennyire lehet azt mondani, hogy Krasznahorkai prózája nem csak tragikus, hanem humoros is, és hogyha lehet ezt mondani, akkor miben áll ez a humor?
Hát egyrészt nagyon sok nyelvi humorra fel lehet kacagni olvasás közben, az Urgai Fogolyban például nagy nehézségek előtt állok, és akkor közben cipeli a bőröngyét. Tehát nagyon sok játék van a szavak elvont és konkrét értelmével is, de hát a szituációk, a Báró Weinkheim hazatér, az is a recepció is szatíraként emlegeti, vagy az öreg hölgy látogatása, ezt mások, ezt például Radnóti Sándor veti össze, vagy a revizorra, tehát kifejezetten vicces, humoros jelenetek. A szereplői, ezek a nagyon gyakran könyvtárosok, tudósok, csetlő-botló emberek, ügyetlenek, vagy a Korim György a Háború és háborúban, de ügyetlenek a hétköznapokban, de valahogy mégiscsak boldogulnak. Szóval és tele van, tehát maga ilyen gag-szerű, burleszk-szerű jelenetek is vannak, vagy a zsömle oda van, tehát hogy az újabbakban is. Van benne humor sok, meg úgy barátságos is szerintem ez a próza.
zárásként egy kettős kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy téged mi érintett meg leginkább ebben a személyesen, ebben az életműben? Mi az, amit te kiemelnél, ami neked volt kifejezetten fontos? És a másik pedig az, hogyha most hallgatja valaki az adást, aki akár a műsor miatt, akár amiatt, hogy az elmúlt időszakban Krasznorkairól nagyon sokat lehetett hallani, azoknak is, akik egyébként nem követik feltétlenül az irodalommal kapcsolatos híreket a Nobel-díj miatt, és elhatározza magát, hogy neki kezd ennek az életműnek a megismeréséhez, de mondjuk fél egy kicsit, vagy nem tudja, hogy hogy fogjon hozzá, vagy nem tudja, hogy melyik művel kezdjen, akkor mit ajánlanál neki, és mire biztatnád, hogy mit fog kihagyni, hogyha Krasznahorkait kihagyja az életéből?
A második kérdéssel kezdeném. Én szerintem nyugodtan lehet az újabbban megjelent művekkel, akár a Zsömle odavannal is, az is nagyon tényleg kifejezetten vicces, hogy nagyon sok referencia van a jelenkorra, a politikai szereplőkre, stratégiai együttműködést kötnek például, akarnak kötni például a Wenckheim báróval, vagy Telex, van valami utalás, tehát hogy az újabbakkal is lehetne, de a kicsik is, azok is nagyon elgondolkodtatóak, az utolsó farkas például, ja és még ezt a, behoztam ezt a két szöveget is, ezek is kisebbek, és még azt szerettem volna mondani, hogy nagyon materiálisak ezek, tehát, hogy magára a szöveg az összhangban van, vagy mindenképpen rámutat arra is, hogy ez egy tárgy. Tehát az alkotás, az írás az egy tárgy. Itt például a New York-i felhőkarcolókról szól, és akkor valahogy ezek az oszlopszerű szedések azért felidézik, belejátszanak a szöveg értelmezésére, vagy ez, amiről sokat beszéltem, ez az északról hegy, délről tó, nyugatról, utak, keletről folyó. Itt is egy kolostor leírásáról van szó, és maguk tehát a szedése is, ez így, ezeken is látszik a papír, és nagyon szép, tehát hogy vegye kézbe, ezek közül bármelyiket, tehát a kisebb darabot is, és hát persze a nagy klasszikus azért is fontos a Sátán tangó, mert hogy a későbbi szövegek gyakran visszautalnak rá.
És hát a kérdés másik fele?
Lehet választani, ami engem igazán hozzáköt, mert akkor én megírtam, és akkor be lehetett volna fejezni azt. Persze az is fontos volt, mert akkor még az utolsó szöveggel 99-ben jelent meg a könyvem róla. Örülök, hogy még élek, és még Krasznahorka is él, és hogy azóta eltett 25 év, és erről mi tudunk beszélni. És utána újra meg újra visszatértem hozzá, pedig az másik területem igaz a gender, és azzal foglalkozom, de mindig visszatérek hozzá, és talán ami legjobban hozzáköt, ez az ő kötődése a megszállottsághoz, a nagyon lelkiismeretes munkához, az alapos, elmélyült alkotáshoz, hogy nagyon, tehát rabul ejt ez a próza, tehát nagyon összetett világ, a kisebb szövegekben is, tehát ez nagyon gazdag világ, és sokat lehet vele foglalkozni, és még csak egy utolsó, hogy az is fontos tulajdonsága, hogy Krasznahorkai mindig az alapokra kérdez rá, konkrétan is, ahogy például a Manhattan tervben azon a gránit alapzatra, amin New York felépült, de ott akár a földtörténeti korszakra is, de az alapkategóriákra, amiben gondolkodunk, mi az, hogy irodalom, mi az, hogy kérdés és válasz, és tényleg a nyugati kultúrkör meg a keleti kultúrkörnek az alapkategóriája, tehát állandóan, ahogy az az egész életmű újra meg újra reflektál az előző szövegre, de mindig az újabb környezetnek megfelelően. Szerintem ez is nagyon fontos, és ami engem így gondolkodásra késztet, hogy önreflexív ez a próza, és talán én mondjuk egy értelmiségi ember egyik legfontosabb tulajdonságának azt tartom, hogy legyen önreflexív, hogy tudjon változni, kérdezzen rá mindig az alapkategóriákra, amiket használ.
Zsadányi Edit, nagyon köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad a nézőinkkel, gyere majd máskor is.